Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, helyünket elfoglalva keressük ki, ha énekeskönyvünkből, a Csilla-csilla énekeskönyvből akarjuk énekelni a 694-es számú éneket, illetve a falra kivetítve láthatjuk magunk előtt. Urunk, ez a hála napja, néked zeng ma énekünk, köszönjük, hogy szeretsz minket, nélküled nem élhetünk. Énekeljük végig ezt az éneket. Folytassuk csendes imádsággal. Imádunk és magasztalunk téged, mennyei atyánk, mert szent lelked által itt vagy, jelen vagy, és az Úr Jézusról szóló evangélium a szentírás szavaink keresztül még mindig hangzik, még mindig tart a kegyelmi idő, a téged nem ismerők megismerhetnek, felismerhetnek Jézus Krisztusban. Áldunk, hogy minden igei alkalmon az ő halálára és feltámadására nem csak emlékezhetünk, hanem újra meg újra megvallhatjuk. Ez jelenti számunkra, nekünk bűnösöknek a szabadítást, a megtartatást. És köszönjük, Urunk, hogy énekelhetjük azt is most, töltsd be szent lelkeddel minden földi gyermeked. Köszönjük, Urunk, hogy a Szent Lélek itt van. Köszönjük Pünkösd ünnepének az örömhírét, amiről hallhattuk is az ige hirdetésben, a te ügytörténeti hatalmas tetted valóságát. És köszönjük azt is, Urunk, hogy a mai napon is tapasztalhattuk a lélek erejét, munkáját. Te tudod, hogy a meleg miatt, vagy a fárasztó munka miatt melyikünk fáradt el, talán testiekben. Kérünk, hogy a gyülekezet közösségében hagyd tudjon megpihenni. Szabadíts meg bennünket attól, ha bármelyikünk lelkileg is elfáradt volna, megfáradt volna. Kérünk téged arra, emelj föl mindannyiunkat önmagadhoz most. Szólíts meg bennünket személyesen, és mint közösséget is, Urunk, Jézus érdeméért. Amen. Mózes 3. könyve 14. részéből olvasom Isten írott igéjét, az első 11 verset. Mózes 3. könyve 14. részének első 11 versében az Úr írott igéje így szól most hozzánk. Azután így szólt az Úr Mózeshez: ez legyen a leprás ember törvénye megtisztulásának napján. Vigyék a paphoz, a pap pedig menjen ki a táboron kívülre, nézze meg a pap, és ha meggyógyult a lepráson a leprás fakadék, akkor parancsolja meg a pap, hogy hozzanak a megtisztulandó emberért két élő, tiszta madarat, cédrusfát, karmazsint és izsópot. Azután parancsolja meg a pap, hogy az egyik madarat öljék meg cserépedényben, forrásvíz fölött, vegye az élő madarat és a cédrusfát, a karmazsint és az izsópot, és mártsa be azokat és az élő madarat a megölt madár vérébe a forrásvíz fölött, hintse meg a leprából megtisztulandó embert hétszer, és ítélje tisztának. Az élő madarat pedig bocsássa szabadon a mezőn. Azután a megtisztulandó ember mossa ki ruháit, borotválja le minden szőrét, és mosakodjék meg vízben, és tiszta lesz. Így menjen be azután a táborba, de a sátrán kívül maradjon 7 napig. A 7. napon pedig borotválja le minden szőrét, a haját, szakállát, szemöldökét és minden egyéb szőrét borotválja le, mossa ki ruháit, mossa meg a testét vízben, és tiszta lesz. A 8. napon pedig vegyen 2 ép bárányt, meg egy esztendős ép nőstény bárányt, és 3/10 véka olajjal kever finom lisztet ételáldozatul, és egy lóg olajat. A pap pedig, aki a tisztítást végzi, állítsa a megtisztulandó embert ezekkel együtt az Úr elé, a gyülekezet sátrának bejáratához. Pünkösd ünnepén vasárnap az ószövetségi ige szakasz a református kalózunk szerint ez a történet volt. A poklos ember, vagy hogy hallottuk a új károli fordításban, a leprás ember megtisztulásának a törvény leírása. És ha emlékszünk, magának a poklos vagy leprás betegségnek, akár a ruhán, akár a házon való leírása is elég hosszú szakaszon keresztül történt a 13. részben, és ha folytattam volna a felolvasást, sok-sok versen keresztül láttuk volna, hogy a Szent Sátorban azután hogyan folytatódott ennek a bizonyos Isten tiszteleti megtisztulási szertartásnak a menete. Amikor Pünkösd ünnepén napi égeként olvastam én is a csendességben, és láttam, hogy ebben a történetben itt az elején van erről a bizonyos madarakról, illetve egy madárról szó, amelyeket szabadon engednek a mezőn, akkor azonnal eszembe jutott Pünkösd ünnepe lévén is, amit a köszöntésben hallhattunk, az Úr pedig a lélek, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Számomra személyes üzenetté is lett ennek a történetnek ez a fajta bátorító üzenete mindenképpen, és nagyon hálás vagyok Istennek a pünkösdi örömhírért, hogy az Úr lelke a szabadság lelke. És ennek a szabadságnak már az Ószövetségben is ott volt a jellege, megnyilvánulása, és éppen egy ilyen súlyos testi betegségben szenvedő ember számára is. A poklos vagy bőrbetegségben szenvedő ember tisztulásának a törvénye bemutatja tehát, hogy hogyan lehetett valaki ilyen betegségben szenvedő, akár hosszú éveken át is talán, de aztán ha eljött a tisztulás ideje, mert az Úr kegyelmében megtisztult, megtisztulhatott, és gondoljunk arra, hogyha a lepra az a halálos lepra betegséget jelentette, akkor aztán különösen nagy csodája volt Istennek, és utána megtörtént az a procedúra, amiről itt a Mózes harmadik könyvében halljuk, hogy az Úr szavaképpen Mózes el kellett, hogy mondjon ott a népnek is. És ennek a procedúrának a legelején hallottuk tehát, hogy két madár is szerepelt, az egyik az elpusztult, a másik pedig szabadon lett engedve. Sokan tartanak itt Budapesten madarakat kalitkában otthon, és az olyan megnyugtató, meg szép, kedves, főleg a beszél is a madár, de az itt azt gondolom, hogy egyetértenek a testvérek abban, hogy a szabadság gondolata az nem egy kalitkában levő madár képében van előttünk, hanem épp fordítva, amikor nincs kalitkában a madár, hanem repülhet, szárnyalhat, csivitel, talán a fészkét építi, vagy éppen a fészkében pihen. És olyankor úgy, mikor így tapasztaljuk a madaraknak a létét, életét, akkor az ember lelke is egy kicsit felvidul. Ahogy kirándultunk a Salamon-ifi csapattal pár napja, olyan jó volt az erdőben hallani a madarak csivitelését is. Jó volt pihenni, sétálni, kirándulni, és jó volt átélni ezt a szabadságot. És számomra valóban ez lett nagyon kedves, és egy kicsit megdöbbentő is a történetben, hogy mi célból lett ez a madár szabadon engedve. Emlékszünk, hogy a Mózes harmadik könyvében is, a maga egészében is, de néha apró részletekre nézve is, mindig van lelki üzenete a törvény leírásnak. Amikor a történetet olvastam, vagy olvasták a testvérek is, az is látszódott egyből, hogy itt még nem is a Szent Csátorban vagyunk. Még a táboron kívül, ahova a betegség miatt került ez a személy. Tehát még mielőtt bármilyen áldozati szertartás végbe ment volna a Szent Csátorban, az Úr népe közösségében, a legszentebb helyen, az Úr jelenlétében, már előtte is valamit Isten mégis kijelentett, ami jelezte a gyógyulás valóságát, a szabadságnak a megélését. Úgyhogy ezt a törvényt röviden elemezzük ennek az egyszerű mozanatnak a fényében, azután néhány jellemzőt mondok a lelki üzenetre nézve, hogy a szabadon engedett madár történeti leírása itt a mózesi törvényben nekünk újszövetségi hívőknek milyen bátorító lelki üzenetet hordoz. Fontos tehát, hogy a bőrbetegség lehetett halálos is, ezt lepraként ismerjük, de lehetett egyszerű, néhány napig tartó bőrbetegség is, olvashattuk a 13. részben, ami azonban mégis ennek a fajta betegségnek a súlyosságát jelezte, akkor is, ha halálos volt, akkor is, ha nem, hogy kizárták az Isten népe közösségéből az ilyen betegségben szenvedőt. Ha arra gondolunk, hogy úgy tudom, a László kórházban van olyan osztály, ahol ha valaki olyan betegségben szenved, fertőző betegségben, akkor őt is elzárják ma is. De az egész törvény leírásból látszik, hogy itt nem csupán a fertőzés miatt volt, a fertőzés veszélye miatt volt ez az elzárás, kizárás a közösségből, hanem sokkal inkább a lelki üzenete jelentése miatt. Nem csak az Úr sátorába nem tehette be a lábát az ilyen betegségben szenvedő, hanem az Úr népe között sem lehetett, amely nép szent nép, mert a pusztai vándorlás során az a sátor tábor a jelen létével is igazolta, hogy itt van Isten köztünk, szentek vagyunk, szent a hely, ahol vagyunk, tartózkodunk, akkor is, ha vonultak, akkor is, ha letelepedtek. És ebben a szent helyben, és most gondoljuk át, hogy rengeteg sátor volt ott, a szent sátor a középen, ebben a szent környezetben nem vehetett részt az ilyen betegségben szenvedő. Nem lehetett ott a családjával sem, és gondoljuk végig, hogyha hónapokon vagy éveken át volt valaki beteg, ha éppen halálos leprabetegség volt, és akkor ott halt meg a táboron kívül a legrosszabb esetben. Tehát jelezte a fertőzés veszélyen túl sokkal inkább azt, ennek a betegségnek a súlyossága, hogy nem lehetek ott a szent nép között. Nem lehetek az Úr közelében. Emlékszünk, hogy még Jézus idejében is az volt a gondolkodás, vagy ha Jób történetére gondolunk, hogy biztos vétkezett, és azért bünteti Isten ilyen betegséggel, akkor is, ha csak pár napig tartó. De a törvényből látszik, hogy ez nem a bűn büntetése volt, a bűneset utáni állapot következménye természetesen a betegség, de egyszerűen valaki elkapta, akkor is, ha lepra volt, halálos lepra betegség, akkor azonnal vonatkozott rá ez a törvényi rendelkezés. Vannak persze olyan történetek, ahol az Úr büntetése, a poklosság, a lepra, emlékszünk Mózes nővére Miriám, Áront is maga mellé tudva, Mózessel szemben, és Mózes ellenében beszélnek, ők akarnak vezetők lenni, úgy látszik, és Miriám is egy hétig ki kell, hogy menjen a táborból, mert az Úr büntetéseképpen leprás lesz. A törvényi rendelkezés és az egész szentírási kijelentés fényében, tehát az újszövetség kijelentés fényében is elmondható ugyanakkor, hogy a betegség maga jelképes is volt, jelképezett valamit, fontos lelki valóságot és igazságot. Például nem volt véletlen, hogy majd a szent sátorban bűnért való áldozatot is, aztán egészen égő áldozatot is, meg ételáldozatot is be kellett mutatni. Pedig nem volt különleges bűne annak, aki ki lett közösítve ilyen értelemben a táborból a betegsége miatt, de mégis jelezni kellett, hogy valami nincs rendben a testi baj miatt, és az ember lelki valóságára nézve is mutatni kell az Úr jelenlétében a bűnnek az erejét és a súlyát. És ami az üzenetben fontos most már, hogy igazából tehát nem lehet szent. Hiába Izrael népe tagja, nem lehet ott a szent nép között. Tehát nem lehet szent az Úrhoz tartozó. Nem tiszta. Tisztátalan pedig nem lehet az Úr közelében. És ez akkor is így volt, hogyha a 16. részben olvastuk, hogy a évenkénti nagy engesztelő ünnepen az Úr kijelentette, hogy minden bűntől megtisztultok. Áron főpap egyében egyszer mehetett be a szentek szentjébe. És ez az áldozati szertartás, ez vonatkozott a betegekre is a nép között természetesen. De ha valaki egy ilyen betegségben volt, mégis a lelki háttere ez volt, tehát, hogy nem lehet tiszta is, szent, nem szabad. Nem élhet szabadon a családjával ott a sátortáborban, nem mehet szabadon az Úr sátorába, pedig lehet, hogy nagyon komoly hívő ember volt, gondoljunk arra, hogyha Jób ebben az időben élt volna, hogy ő szerette az Urat és tisztelte, de amikor ő is elkapta azt a bőrbetegséget, a barátai azt gondolták, hogy biztos azért, mert vétkeztél. Jobb sem mehetett volna be, ha akkor élt volna, az Úr sátorába. És az újszövetség fényében is látszik a törvényi rendelkezésből, hogy a szabadság hiánya, a tisztaság hiánya, a szentségben való tisztátalanság, az Úrhoz tartozásban való probléma megnyilvánása a szó lelkiértelmében is. És akkor gondoljunk arra, amikor mondjuk egy gyülekezetben valaki annyira megáltalkodott lesz, pedig az Úr Jézus szavai szerint kezdtük inteni először egy személyben, aztán tanúk jelenlétében, aztán a gyülekezet közössége is, a vétek miatt megint valakit, lelki testvért, de megáltalkodott abban, amit tesz, és akkor a gyülekezet valamit kell, hogy kezdjen az ilyen hívővel. Vagy gondoljunk arra, amikor hívő emberek házasságában is valamelyik félnek a megáltalkodottsága miatt nagy baj történik. Megromlik az emberi kapcsolat, a családon belül, a házasságon belül is, pedig hívő emberek, hívő család. Szentek, mert az úréi, új szövetségi kijelentés fényében, de valami nagy baj van. Valami lelki fertőzés, most hagyd mondjam így, valami, ami a Szentlélektől kapott szabadsággal szemben munkálkodik abban a hívő emberben. Gondoljunk arra, amikor Pál apostol maga is ott a Római Levél 7. részében olyan keserves fájdalommal mondja ki ezt a mondatot: ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. Ott arról beszél Pál, hogy én tudom, hogy szabad vagyok a bűn uralmától, Római Levél 6. része, a 7. rész, de a bűn jelenléte ott van az életemben. És annyira ott van, hogy mintha egy törvény lenne belül. Nem azt teszem, amit akarok, hanem egy gyűlölök, azt cselekszem. Ezt látom magamon. Párt azért nem kell kiközösíteni a gyülekezetből, mert ő elismerte, hogy én ilyen vagyok, és ezt meg is vallotta. És ha a gyülekezetben történt valami, amit ő tett, azt a gyülekezetben is elmondta őszintén. A Római Levél 7. része végét olvassuk el esetleg újra majd. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg? Pedig tudta ő is, hogy szabad vagyok. Római Levél 8. része. Szabad vagyok, hiszen Isten lelke megszabadított. Én az Úré vagyok, szent vagyok. És mégis a bűn miatt lelki módon átéli ennek a szabadságnak a gyengéjét. Nem vagyok igazán szabad, úgy érzem. És kesereg. Tehát a ószövetségi törvénykezésből látjuk, és az újszövetség jelentés fényében, hogy amikor nem testi, hanem lelki értelemben átéli valaki hívőként ezt a fajta betegséget, az a szabadság hiánya, az Úrtól kapott szabadság, öröm, boldogság hiánya, és ez nem csak őt bánthatja, hanem az ő megáltalkodottság vagy megkötözöttsége megint hatalmába keríti valami hamisság és bűn az árt másoknak is. És az egész gyülekezetet veszélyeztetheti. Hagy említsem meg a Korintusi Levél, első Korintusi Levél 5. részét, ahol Pál apostol nagyon keményen számon kéri a korintusiakat, hogy meritek megtörni magatok közt azt a fajta hívő embert, aki olyan súlyos bűnt követel, amilyet. Amiket most elmondtam, azért kellett elmondani, hogy annál inkább érezzük a 14. résznek az örömhírét. Hogy micsoda ajándék, amikor valaki megtisztul, és tiszta lesz. Ami nagyon megragadott, hogy a 13. részben, ahol leírja, hogy a poklosságnak az emberen, ruhán és a házon milyen jellemzői vannak, és hogy lehet megállapítani, utána a 14-ben folytatja, hogy hogyan lehet megtisztulni, akkor így kezdi a kijelentés: szóla ismét az Úr Mózesnek mondván. Tehát az Úr nem csak azt mondja el, hogy mi a baj, hanem azt is elmondja, hogy abban a bajban én milyen szabadítást készítek. És ehhez az Úrnak szólni kell. Nem azt mondja, hogy találjátok ki. Eddig is már annyi mindent elmondtam, következtessétek ki. Nem. A hívő népnek is, a hívő közösségnek is nyilvánvalóan tanítást kell kapnia az Úrtól. Ez már önmagában örömhír. Aztán az örömhír folytatódik, mikor arról van szó, hogy ez a beteg már érezte magán, és látta magán a testé, látta, hogy nincs ott a betegség. És gondoljunk bele, hogyha a halálos leprabetegség kólya szűnt meg a testén. És akkor kezdődik el az örömhír kifejtése, hogy akkor mit is kell tenni, amikor valaki, az Úr népe, ilyen kiközösített tagja egyszer csak átérzi, átéli, hogy én tiszta lettem, megtisztultam. Ő már ennek örülhet. És akkor kellett neki a táboron kívül valakinek szólni, hogy hívjátok a papot, hogy megállapíthassa, hogy megtörtént a csoda. Ami fontos, hogy az ő gyógyulása is az Isten ígéje fényében látszódjon. A betegségét is, a baját is az Isten ígéje fényében kell leleplezni. És ha a lelki üzenetre gondolunk, amíg valaki akár magán, vagy már a kapcsolataiban is egy csomó bajt okoz, de nem látja be, az lesz megáltalkodott. De ha egyszer Isten igéje leleplezi, hogy nem vagy szabad, lásd, Pál mondja, új, nyomorult ember, mihez Isten igéje fényében látja magát bűnösnek, látja magát szabadulásra szoruló, kegyelmet nyer bűnösnek, akkor már is gyógyulhat. Tehát az embernek szólni kellett a papnak, mert a pap feladata volt annak a kimondása, hogy tiszta, és ha pedig tiszta, akkor ezt a tisztaságot ezzel a bizonyos szertartási cselekvéssel, cselekménnyel végig kellett vinni. És ami engem megfogott tehát, hogy már a táboron kívül Isten valamit ki akart jelenteni az embernek is, a papnak is, meg a népnek is. Aztán szó lett arról, hogy az ég, a bűnét való áldozat, az égő áldozat, az étel áldozat hogyan legyen megáldozva. Sok mindenről szó van, hogy a sátorban a 8. napon majd mit kell csinálni, de előtte már, mielőtt még bemehetett volna vissza a táborba, a sátor táborba, az Úr valamit kijelentett, hogy ott is tenni kell dolgokat, amelyek jelzik az ő tisztulásának, az ő élete megújulásának, meggyógyulásának az örömét. És itt van szó erről a bizonyos szimbolikus tetről, hogy hozzon két tiszta élő madarat, és az élő madárban benne van az, hogy nem annyira arról van szó, hogy él a madár, repül, hanem az élő szó itt inkább azt akarja erősíteni, hogy teljes, ép, egészséges, kifejezi azt, hogy nincs benne semmi betegség. A tiszta pedig, hogy tiszta állat, emlékszünk, az Ószövetségben vannak tiszta és tisztátalan állatok. Tehát két tiszta élő madár, valószínűleg valamilyen kismadár, és az egyiket meg kellett ölni, mert ki kellett, hogy folyjon a vére, forrásvíz fölött, a forrásvíz az élő víz, azaz vagy kútból, amit forrástáplált, vagy folyóvízből kellett kimerni azt a vizet, és akkor a madárnak a vérét beleengedni egy edénybe, ahol még ott van a víz, aztán azokat a bizonyos anyagokat, és a másik madarat, az életbe hagyott madarat belemártani ebbe a véres vízbe, és aztán hallottuk a leírásban, hogy mit kell tenni a megtisztult beteg iránt, beteg felé, és ami most kiemelendő számomra, hogy aztán a madarat, az élő madarat engedjék szabadon a mezőn. Szabadon kell engedni, bocsáss el az élő madarat. Kétféle értelemben is értelmezhető ennek a két madárnak a esete, és főleg a elengedett szabadon bocsátott madár. Vannak, akik arra utalnak, hogy a nagy engesztelő ünnepen, említettem, a 16. részben olvashattuk, a nagy engesztelő ünnepen is Áronnak a feladata volt, hogy az egyik állatot feláldozni az Úrnak, amiből a magyarban a bűnbak kifejezésünk is jön, a bakra vagy kosra pedig rátette Áron a kezét, megvallotta a nép bűnét, aztán azt az állatot a pusztába kellett küldeni. Így olvastuk a Kármely Azázelnek, az az állat a pusztában elpusztult, de azt jelképezte, hogy elvitte magával mindazt a bűnt, hamisságot, amit megvallott a főpapa kezét rátéve. Tehát vannak magyarázók, akik azt mondják, hogy lehet, hogy ez a jelentés van az élő madár eresztésében, ő is megy a mezőre, a pusztába vissza, elviszi a betegséget, elviszi, hogy mondjam így most, azt a halált, amit a halálos betegség a szó szoros értelmében is jelenthetett, hiszen megtisztult, már nem beteg, már nem halálos beteg. Tehát elviszi, nincs többé szó bajról, betegségről. Nekem kedvesebb a másik jelentés lehetőség, és hadd jegyezzem meg, hogy ez a másik, hogy most elmondok, ez tartalmazza az elsőt is. Ebben az esetben pedig a madár szabadon engedése, ahogy a fordításban is benne van, szabadon, hordozza azt, hogy az élő madár eleresztetik, elrepülhet, visszamehet a fészkéhez, visszamehet a többi madárhoz, hogyha mondjuk verébről van szó. A lényeg, hogy élhet, szabadon élhet, élhet tovább. Élhet tovább, ottól addig is élt, és szabad. Ebben a jelentésben ugyanúgy belefér számomra az is, hogy és jelképezheti azt is, hogy mivel belemártották abba a másik madár vérébe, hogy a másik madár elpusztult, és ez a madár elviszi azt, ami negatív a megtisztult ember számára. De a hangsúly inkább a szabadságon van. Bármikor, amikor az ilyen megtisztult beteg látott madarat a pusztai vándorlás során, akkor eszébe juthatott, hogy mikor beteg voltam az Úr táborán kívül, de most már meggyógyultam, szabad vagyok az Úrral és az egymásra való szeretett közösségben. Hogy itt az életről van szó, és az új életről, a megtisztult új életről, az abban is fontos nekem, hogy a Szent Sátorban való szertartási rendben nem csupán áldozatot kellett bemutatni, hanem ugyanúgy, ahogy a főpap és a papok felszentelésénél vérrel és olajjal ennek a megtisztult betegnek a jobb fülcimpáját, a jobb hüvelykújja, jobb hüvelykújját, illetve a jobb lába, nagy lába ujját bekenték. Tehát a főpap és a papok is ugyanezt élték át a felszenteléskor. Itt pedig a meggyógyult beteg élte át ezt. A vér és az olaj. Benne van az áldozat gondolata, és benne van az Úrnak szentelt élet gondolata. Ha nem lehetett a táborban, nem lehetett az Úr közelében a betegség idején, a meggyógyulás akkor Isten nem csak azt akarta jelképezni a Szent Sátori szertartásban számára, hogy meggyógyultál, hanem hogy visszakerültél a velem és a néppel való közösségbe. Ez a nép pedig papok birodalma, szent nép, mondja, illetve mondta Isten már a Sínai hegynél, ahogy megérkeztek. Megígérte, hogy én mindig veletek leszek, és nem akármilyen formában lesztek az én népem. Ti szövetséges nép lesztek. Szent papság, és a főpap és a papi tisztséget gyakorló léviták, Áron fiai, ők ezt jelképezték az új szövetségben, az egyetemes papság elveként papok birodalmai szent nép. Tehát ami a sátorban történt, ott az áldozati szertartás és az Úrnak szentelt élet kimutatása, de ezt megelőzően már a madár szabadon bocsátása, illetve a másik madár halála jelképezte, hogy az Úr felszabadította azt a beteget, megtisztult. Ő tiszta volt akkor is már, hiszen azért szólhatott a papnak, hogy hívjátok a papot, mert megtisztultam, és mondja ki. De nem csak a testi tisztaságát akarta Isten megerősíteni, hanem mindabból, amit eddig elmondtunk, látszik, hogy a lelke számára is, hogy nem csak, tehát neki lelkileg is meg kellett erősödni abban, hogy én most már nem vagyok beteg, testileg se. Lelkileg nem volt beteg, mert nem feltétlenül kellett bűnnek történni, ahogy elmondtam, de abban az értelemben mégis nagy baj volt, hogy nem lehetek az Úr közelében, nem lehetek a családommal, nem lehetek a szent nép között. Ez azért probléma. Tehát a szó lelki értelmében, ilyen értelemben Az Úr meg akart erősíteni, hogy most már nagyon is itt vagy. Az enyém vagy, a néphez tartozol. Gondoljunk bele, hogy ha családfő volt így mondjuk, vagy egy családanya, mert, vagy egy gyermek volt így, egy fiatal, hát micsoda örömmel mehetett utána a családdal együtt mindig a Szent Sátorba. Jöhet az Úr közelébe. Az az öröm lehetett benne, meg a Isten népe életében, amely örömről a Római Levél 8. részében olvasunk is. Ha nem lett volna ez az igei gondolat, akkor én valószínű a mai napi új szövetség igeszakaszról beszélnék most, hogy az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat, de a Római Levél 8. része egésze annyira azt a szabadságot, azt az örömöt, boldogságot hirdeti meg, amiről ez a törvény is utal éppen ebben a madár szabadon engedésében. Szabad, mint a madár, mondhatnám így is. Ezt a fajta megtisztult, szabad életet az új szövetség kijelentés így mondja, Isten lelke által élt, Isten lelke által vezetett élet. Ezért fontos a kapcsolat, és ezért jutott eszembe, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. A bűnös ember, amíg nem ismeri az Úr Jézust, rabja a bűnnek. A csoda, hogy Isten lelke által, amikor a bűnös megragadja a kegyelmet, megtalálja őt a kegyelem, pünkösdi csoda. Ezt hirdeti, itt van a Szentlélek, a bűnös kegyelmet nyert, bűnös lesz, szabad lesz, most már nem uralkodik a bűn. De a hívő ember is válhat megint valamilyen értelemben olyan állapotúvá, ahol az látszik, mintha nem mennék szabad, mintha megint úrá lenne rajtam valami más, valami, ami fertőz, nem csak engem, hanem másokat is, a szó lelki értelmében, amikről beszéltem. De a Római Levél 8. része is, amikor beszél Isten lelkéről, akkor ezt a titkot mondja, hogy az Úr lelke által mi Krisztusban vagyunk, illetve Krisztus ti bennetek, mondja a 10. versben. Krisztusban lenni, ránk néz az Atya, ránk néz az Isten, és úgy lát, mint az ő egyszülött fiát, mert Krisztusban vagyunk. Bűnbocsánatot nyertek, szabadítást nyertek. A Krisztus ti bennetek pedig azt hirdeti, hogy látszik is az életünkön, hogy kik vagyunk. Szentek, az Úréi, a Krisztusiak. Isten lelke által, hitáltal mi úgy élünk, ahogy Jézus is élt. Szentek vagyunk, mint közösség is ezt a szentséget éljük meg. Szabadok vagyunk. És az a fontos nekem, hogy amikor Pál fájdalmasan mondta, új, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg, mert ott van a bűn az életemben, és már megint elbuktam. Akkor jön a 8. részben a válasz, illetve már a 7. rész végén is, de hálát adok az én Istenemnek, a mi Urunk Jézus Krisztus, az ő személye, mindaz, aki ő nekem, ő az én szabadítóm. És a 8. részben kifejti tovább, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban. Most olvashattuk. Itt a Mózes 3. könyvében, a lelki üzenetben, az új szövetség kijelentés fényében is, hogy mondjam így, tehát ezt a szabadságot hirdeti, és ennek a szabadságnak a bátorítását hirdeti az új szövetségi kijelentés. Gondoljunk arra először, hogy ezt a új szövetségi kijelentés fontosnak tartotta és tartatta maga Jézus is, amikor meggyógyította a leprást. Emlékszünk, hogy mondta neki a leprás, Lukács evangéliumából tudjuk, hogy a lepra betegség elhatalmasodott rajta, tehát valószínű már utolsó stádiumban volt, nem sok volt már hátra az életből számára. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És emlékszünk, hogy Jézus mit csinált? Mielőtt még kimondta volna, hogy akarom, tisztulj meg, Márk evangélista írja le, hogy Jézus megérinti, de azért érintette meg, mert előtte meg megszánta. Könyörületességre indult rajta az Úr Jézus, megérintette, és azt mondta, akarom, tisztulj meg. Aztán elküldi őt, hogy menj a papokhoz, hogy teljesíthess azt a törvényt, amiről itt a Mózes 3. könyve 14. része ír. Jézus tehát egyrészt abban az időben, amikor ő élt a földön, komolyan veszi az Úr törvényét, de ahogy ő maga mondta, beteljesíti, Ő lesz az a szabadító, akire az áldozati szertartások mutattak, illetve ő az a szabadító, a szabadságot adó annak a leprásnak is, aki azt mondja, akarom, tisztulj meg. Azután, amikor a templom elpusztult, már nem is lehetett többé bemutatni semmilyen formában ezt az áldozati szertartási ritust. De nem is kellett. Milyen egyszerű. Azt mondja Jézus, akarom, tisztulj meg, és tiszta vagyok. De az Ószövetségi kijelentés fényében tudjuk, hogy mit jelent az a tisztaság, micsoda öröm, micsoda szabadság. Az a kérdés, testvérek, hogy amikor Pál is küzdött ezzel, hogy új nyomorult ember, kicsoda szabadít meg, vagy amikor ma is küzdünk azzal, hogy már megint hogy elbuktam, vagy hogy tudja magát olyan megátalkodottan megkeményíteni a lelki testvérem, miért nem hallgat az intésre, szinte sírva kérjük, hogy változtass, mert tönkre megy az életed, a családod, de valahogy annyira hatalmába kerítette a bűn, pedig az Úré. A bűn uralmától szabad, de valamiért mégis, mintha nem lenne szabad. Ez a törvény azt hirdeti, Jézus akarja a gyógyítást. Ő szabadságra hívott el. Csak hogy a Galata levélben mondja az apostol, vigyázzunk, hogy a szabadság nehogy ürül legyen a testnek. Ti szabadságra hivattatok, atyám fiai, csak hogy a szabadság ürülne legyen a testnek. Szeretettel szolgáltok egymásnak. Meg azt is mondja ott a 5. részben, hogy abban a szabadságban, amire Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg magatokat ismét szolgaságnak igájával. Ott a Galata levél 5. részében van ez, ahol az Úr lelkolt a szabadság, ez pedig a Korintusi 2. levél 3. részében. A Galata levél olyanoknak szól, akik a törvénykezésbe akartak visszamenni, a Korintusi levél pedig olyanoknak szól, ahol nagyon sok bűnös, az Úr szabadságában nem élő hívő testvér volt. Fegyelmezni is kellett őket. De mindkét gyülekezethez az apostol a szabadságot, az Úr lelke szabadítását hirdeti. Jézus tehát akarja a tisztulást, a gyógyítást, a szabadulást. És testvérek, ez az ige azt hirdeti, ha tehát ő megszabadított, és én ebben a szabadságban élek, akkor senkinek nincs joga azt mondani, no azért, biztos, hogy szabad vagy? A szabadság azt jelenti az élő madár elengedésével, most hogy mondjam újra a lehetséges jelentést, elvitte a betegséget. A nagy engesztelő áldozati bűnbakra gondolva, a főpap azt a procedúrát végrehajtotta, azaz Jézus egyetlen áldozatával örökre tökéletesekítette a megszentelteket. Nem vagyok ilyen értelemben bűnös. Helyreállhat az élet, helyreállhat a házasság, megint lehet bizalom. A családi élet is megnyugodhat, lehet békesség. Mert az Úr szabadítása végbe ment. És nem kell rettegni, hogy jaj, de mi lesz, ha megint elkezdi? Mi lesz, ha megint meggyengül és beleesik valamibe? Ez a szabadon engedés azt hirdeti, az Úr szabadítása teljes. Nem kell félni attól, jaj, mi lesz, ha? Nézzünk az Úrra, aki megszabadított. És testvérek, hányszor történt tényleg ez, hogy hívő párok eljutottak csendes hétre, vagy egyszerűen az Isten igét hallgatták, és a vétkező megbánta őszintén szívből, és helyreállt. És azóta nincs baj. Hála az Úrnak. Mert a bűn szégyenét, az ítéletet, a bajt az Úr magára vette. És ha az Urat látjuk, akiben vagyunk és aki bennünk, akkor ezt a szabadságot éljük meg. Amikor mégis van bukás, lásd Pál apostol is hányszor bukott. Emlékszünk, Jézus mit mondott, hogy hányszor kell megbocsátani a testvérnek? Ha esetleg ugyanabban megbánt, még 7-szer is? És akkor Jézus egy kicsit többet mond. Az a nehéz, ha ugyanabban bánt meg. De Jézus azt mondja, megbocsátani. Azért, mert ő is megbocsátott. Mert a Jézus szabadítása az helyreállítja nem csak az Úrral való közösséget, hanem az egymással való közösséget is. Péter is ebből élt, De aztán mégis nagyot bukott, amikor fölállt a zsidó keresztények megérkezése miatt a pogány keresztények asztalától. És ott Pál nagyon nagy szeretettel, kemény szeretettel, de helyre teszi Pétert. Ez a Galata levélben van. Második rész. Az ötödik részben a szabadság. Péter, a nagy Péter, akit az Úr hányszor meggyőzött már, hogy a pogányok is szentek, ott hagyta a pogány keresztény testvéreket, mert szégyelte őket a zsidó keresztények miatt, mert mit gondolnak, hiszen ők zsidók, na a keresztények már, de hát én tudom, hogy mit tanultunk gyerekkorunk óta. És hát a hagyomány, és hogy néz ki, hogy én a pogányokkal ülök egy asztalnál. És Pál apostol helyre teszi Pétert, és azt hirdeti meg, hogy amit hirdetsz, azt jól nem meg is élni. És ha szabadok vagyunk, akkor ne kössön már megint a régi, hamis elgondolás. Mert ez a szabadság az Úr lelkének a munkája Jézus Krisztus által. Hogyan éljük meg azt, amikor elbukunk? Lehet, hogy ugyanabban. Mit kell tenni nekem, hogy végre ne bukjak el? Nem. Az ige azt mondja, mit tett Jézus azért, hogy ne kelljen elbuknunk? És mit tesz a Szentlélek, hogy szabadok lehessünk? A hit azt jelenti, hogy én hiszem, hogy az Úr megtett mindent ezért, bízom abban, aki velem van, aki által élhetek az Úrral közösségben és egymással, és az Úr megtart, mert szabad. A madarat szabadon engedték. Ebben az is benne van, hogy el kell fogadni magamat akkor is, amikor lehet, hogy én szeretném, ha nem olyan lennék, amilyen vagyok, hanem olyan lennék, mint az a másik hívő testvér. Ő sokkal szentebb. Ő sokkal odaadottabb. Hasonlíthatjuk egymáshoz is magunkat. Ez az ige azt mondja, hogy az Úr közösségében, az Úrral való közösségben, vagy egymással való közösségben az a kérdés, hogy az Úr kinek mond és kinek lát. Te tiszta vagy, te az enyém vagy. Te szent vagy. És lehet, hogy a betegség, vagy az idősödés, vagy a fiatal hívő élet dolgai miatt még nem vagyok olyan, mint az a másik, talán, de az nem probléma. Hiszen az Úr szabadítása teljes. Fogadjam el magam annak, akinek az Úr tart, lát, mond, és akivé az Úr formált, meg formál ezután is. Megint hagyd mondjam ki, Pál, új, nyomorult ember, kicsit a szabadít meg mondatára, ez volt a válasz, ő maga mondta ki. Hálát adok az én Istenemnek, ami Úrunk Jézus Krisztus. A befejezésben pedig az a gondolat, amikor lehet, hogy megfáradunk és elfáradunk, mert szeretnénk sokkal szentebbek lenni, tisztábbak, úgy szeretnénk nem elesni, és mégis elesünk, mert harc a hívő élet, vagy úgy szeretnénk, hogyha az a másik testvér, akit talán már intettünk is, vagy a férjem, a feleségem, vagy a családtagom, aki hívő ráadásul, de olyan engedetlen, és úgy belefáradtam már mindenbe, és mondom az Úrnak, hogy miért, akkor eszünkbe juthat, amit az Izsaiási prófécia mond, hogy igen, a ifjak is elfáradnak, meg meglankadnak, megtántorodnak, de akik az Úrban bíznak, azok szárnyra kelnek, mint a sasok. Ha magunkra nézünk, amíg úgy tűnik, hogy nem szabad másikra, akkor megfáradunk és belefáradunk. De ha az Úrra nézünk, ha az Úrban bízunk, szárnyra kelnek, mint a sasok. Itt egy kismadár elengedéséről van szó. Az Izsaiási prófécia meg a sas keselyéről beszél. Lehet, hogy arra van szükségünk, amit ez a leprás beteg is átéltott az Úr Jézussal. Ő akar gyógyulni. Az ott a kérdés, hogy az Úr Jézus akarja-e, és mi tudjuk, hogy akarta. Akkor vegyük komolyan, amit Jézus mond, jöjjetek ki hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Nem úgy, hogy elveszi a bajokat, elveszi a kísértést, hanem önmagában, és önmagában nyugtat meg. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, vegyétek föl magatokra az én igámat, mert az én terhem könnyű, az igám gyönyörűséges. Az Úr Jézussal való közösség, és az egymással való szeretett közösség, és mindez a Szentlélek szabadságában megélve, igei üzenete, bátorítása az, ami ebben az ószövetségi történetben, illetve ennek a törvénynek ebben az egyszerű mozzanatában ott van előttünk, hogy az egyik madarat szabadon engedték, szabadon bocsátották, jelezve, az Úr megtisztított, ismét szent vagyok az Úrnak, nem csak az Úrral, hanem az Úr népével, közösségben, szeretetben, és ettől senki és semmi nem vehet el, és nem szakíthat el. Imádkozzunk! Áldunk azért, Urunk, hogy Jézus Krisztus egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket, és köszönjük, hogy szent lelked által a vele való személyes szeretet közösségben lehetünk most is. És magasztalunk, hogy nem egyedül, hanem közösségben. Magasztalunk téged, Urunk, hogy nekünk már nem kell semmilyen áldozati szertartási ritust végrehajtani, vagy egyszerűen bízhatunk, hihetünk az Úrban. De arra kérünk, hogy ez valóban legyen gyakorlati a számunkra. Különösen akkor, amikor lehet, hogy még ma este jön a kísértés, a próba. Lehet, hogy ránk terhelődik valami, ami nagyon fáj. Vagy nehéz elfogadnunk magunknak olyannak, amilyen. Vagy amikor azt érezzük, hogy még nem oldódott meg semmi a családi problémákból, vagy a gyülekezeti bajokból. Kérünk téged arra, Urunk, hogy segíts nekünk rád tekinteni. Köszönjük, Urunk, hogy az ószövetségi törvényben is Te voltál a középpontban. Köszönjük azt a szabadságot, amire megszabadítottál. Segíts valóban élnünk ebben a szabadságban. Segíts, Urunk, megbocsátani, ha kell, 70-szer, 7-szer is, szívből és őszintén. És segíts őszintén bocsánatot kérni, ha erre van szükség. És kérünk téged arra, Urunk, hogy Te gyógyítsad az emberi kapcsolatainkat, a gyülekezetben is, otthon is, vagy a munkahelyen. Segíts, kérünk, hogy akik ismernek minket, láthassák annak a szabadságnak a valóságát és örömét, amiben élhetünk veled. Ezáltal is minél többen hadd ismerjenek meg téged. És kérünk arra, Urunk, könyörülj meg a betegeken. Urunk, sokszor a testi betegség lelki teherré is válik. Kérünk téged arra, hogy a te elég kegyelmet segítsen a megoldásban. Urunk, arra kérünk téged, hogy a beteg testvéreink is hadd érezzék át, hogy szabadok. Hadd örvendeznek a szabadságban. Kérünk téged, Urunk, a gyászolókért, a műtét előtt és utánlevőkért. Imádkozunk vezetőinkért, segítsd őket, Urunk, a döntésekben. Kérünk téged arra, hogy akik hitben járnak közülük, ők is hadd éljék meg azt a szabadságot, amire megszabadítottad már őket is. És hallgass meg, most kérünk az imádságunkat, amit csendben hozunk te eléd. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 467. számú dicséretünk az Úrtól kapott szabadságról énekel. 467. számú dicséretünk: mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. A bűn szolgája gyávarabb, a Krisztusé szabad. Énekeljük ezt az éneket. kérjük az Úr áldását. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnak elnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amen.